A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Michael Velezbenek apostoli nuncius áldotta meg a Borsodabói Zemplén vármegyei Nyíklátházán épülő Szent Karló Akutis ifjúsági lelki gyakorlatos közösségi tér alapkövét. Az eseményen Ternyák Csaba egri érsek is részt vett. Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár arról beszélt, az elmúlt 10 évben 2210 plébánia, lelkészség, lelki gyakorlatos vagy közösségi ház épült az országban a kormány és az egyházak közreműködésével, a beruházások közül 340 teljesen új épület. Az ukrajnai háborút be kell fejezni, és ezután lehet hozzákezdeni Oroszország bevonásával egy új biztonsági és kereskedelmi rendszer kialakításához, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a GB News brit kereskedelmi hírtelevíziónak adott interjúban. A kormányfő elmondta, egyetért azokkal a véleményekkel, hogy Európa védelmét meg kell erősíteni, mert a kontinens jelenleg gyenge, de éppen ezért nem az ukrán hadsereg megerősítését támogatja, hanem azokat az erőfeszítéseket, amelyek az Európai Unió és a NATO tagországok katonai kapacitásainak erősítését célozzák. Nem látunk értelmes okot arra, hogy miért ne lehetne olyan új európai biztonsági rendszert létrehozni, amelyben Oroszország is részt vesz, vagy olyan európai energiarendszert, amelynek részét képezik az orosz energiaforrások, mondta el. Arra a kérdésre, hogyha Magyarország nem fogadja el az Európai Unió bevándorlási szabályait, akkor miért nem lép ki az EU-ból? A kormányfő úgy válaszolt, az unió nem értékeket, hanem egyszerűen piacot képvisel számunkra. A jelen helyzet fonákságát jól mutatja, hogy miközben az energiaellátási válság közepette az amerikai elnök engedélyezte, Brüsszel meg akarja tiltani az olcsó orosz energia importját, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter emlékeztetett, az iráni háború a világ olajfogyasztásának 20%-át blokkolja. Pétfürdőn a Huntsman Corporation Hungary ZRT amerikai vegyipari vállalat 16,5 milliárd forintos értékű kapacitásbővítést hajtott végre, amihez a kormányzat 1 milliárd 200 millió forint támogatást nyújtott, ennek átadásán beszélt a tárcavezető. Ismét megemlítette, Donald Trump hivatalba lépése óta új aranykor következett el a két ország viszonyában, az amerikai vállalatok pedig a harmadik legnagyobb beruházói közösséget alkotják hazánkban. Koszovó szerint fenyegetést jelentenek a Szerbia által beszerzett kínai rakéták, ezért a NATO figyelmét is fel kell hívni az ügyre. Belgrád korábban megerősítette, a rakéták 2-400 kilométeres hatótávolságú, támadó jellegű fegyverek és MiG-29-es vadászgépekről indíthatók. Az Egyesült Államok feloldja a venezuelai kőolajra kivetett szankciók széles körét, ennek oka a részben a világpiaci feszültségek csökkentése, közölt az amerikai pénzügyminisztérium. Felülvizsgálhatja az Egyesült Államok és a NATO viszonyát, és nem zárja ki a kilépést sem az amerikai elnök. Donald Trump többször elégedetlenségét fejezte ki a szövetségesek döntése miatt, akik nem küldtek hadihajókat a hajózási útvonal védelmének megteremtésére a Hormuzi szoroshoz. Az Egyesült Államok 2,5 tonnás óriás bombákat vetett be iráni célpontok ellen a szoros térségében, közölte a központi parancsnokság. A légicsapások megerősített rakétalétesítmények ellen irányultak. A digitális állampolgár mobil alkalmazás már használt autó adásvételének lebonyolítására is alkalmas, közölt a Digitális Magyarország ügynökség az MT-vel. Az applikációt több mint 3 millió 100 ezerszer töltötték le, és rendszeresen új szolgáltatásokkal bővítik. 7 milliárd forinttal segíti a tejtermelő gazdákat a kormány, tudatta az agrárminiszter. A következő 3 hónapban minden liter tej után mintegy 15 forint felárat fognak fizetni támogatásként, ismertette Nagy István. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, de erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Csapadék nem hullik, a szél sokfelé megélénkül, megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 2-3, napközben 13-14 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Thank you.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise az általános kihallgatáson. Hálával és felelősen vegyünk részt Isten népe életében. Leó pápa, az amazóniai egyház legyen a sokszínűségben való egységjele. Ideológia mentesen, túlfűtöttség nélkül, Molnár Antal történész római könyvbemutatója a moldvai magyarság kora újkori történet értelmezéséről.
Leó pápa szerdai katekézise. Hálával és felelősen vegyünk részt Isten népe életében. 14. Leó pápa mintegy 25 ezer hívő jelenlétében tartotta meg a Szentpéter téren a szerdai általános kihallgatást. Folytatta a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát. Ezúttal a Lumen Gentium kezdetű zsinati konstitúció második fejezetéről elmélkedve a papi és profétai népről tanított. Keresztség, tévedhetetlenség, hitérzék, evangelizálás, egyetemes papság és megszentelt élet, egyházi társulatok, karizmatikus életerő, Isten népe épülése. Ez volt gondolatmenetének vezérfonala. Az egyház, mint Isten népe. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul választott nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket csodálatos világosságára. Ti valamikor nem voltatok nép, most pedig Isten népe vagytok. Régen nem nyertetek kegyelmet, most pedig irgalomra találtatok. Leó pápa így kezdte katekézisét.
Il popolo messianico riceve da Cristo la partecipazione all'opera sacerdotale, profetica e regale, in cui si attua la sua missione salvifica.
A messiási nép Krisztustól kapja lehetőséget, hogy részt vegyen a királyi, profétai papság működésében, amelyben megvalósul üdvözítői küldetése. A zsinati atyák azt tanítják, hogy az Úr Jézus az új és örök szövetségen keresztül alakította meg a papok közösségét, tanítványaiból királyi papságot alkotott. A keresztség által az egyház tagjaivá vált hívőket a szentségi karakter a keresztény vallás kultuszára rendeli, és arra, hogy miután Isten fiaivá újjászülettek, az emberek előtt vallják meg a hitet, melyet Istentől az egyház által kaptak. Ezen túlmenően a bérmálás szentségével még tökéletesebben kötődnek az egyházhoz. A Szentlélek különleges ereje tölti el őket, ezért szigorúbb a kötelezettségük, hogy Krisztus igazi tanúiként, szavukkal és életmódjukkal terjesszék és védelmezzék a hitet. Ez a megszentelődés áll az egyetemes küldetés gyökerében, mely egyesíti a felszentelt papokat és a világi híveket. Ferenc pápa ezzel kapcsolatban 10 évvel ezelőtt megállapította. Isten népére tekinteni azt jelenti, hogy emlékezünk arra, hogy valamennyien világiként lépünk be az egyházba. Az első szentség, ami végérvényesen lepecsételi identitásunkat és amire mindig büszkének kellene lennünk, a keresztség. Ezen keresztül és a Szentlélek kenete által a hívek lelkiházzá és szentpapsággá szenteltetnek, mivel valamennyien együtt alkotjuk Isten szent és hűséges népét.
L'esercizio del sacerdozio regale avviene in molti modi, tutti tesi alla nostra santificazione, anzitutto partecipando all'offerta dell'Eucaristia.
A királyi papság gyakorlása sokféleképpen történik, és valamennyi a megszentelődésünket szolgálja, elsősorban az eukarisztikus áldozatban való részvétel által. Ezt a szentségek felvételében, az imádságban és a hálaadásban, a szent élet tanúságtételével, önmegtagadással és tevékeny szeretettel gyakorolják, valósítják meg. Ahogy a zsinat összefoglalja, a papi közösség szent és szervesen megalkotott jellege részben a szentségek, részben az erények által valósul meg. Leó pápa így folytatta katekézisét. A zsinati atyák azt is tanítják, hogy Isten szent népe részt vesz Krisztus prófétai küldetésében is. Ebben az összefüggésben vezeti be a Lumen Gentium kezdetű konstitúció a hitérzék és a hívek egyetértésének fontos témáját. A zsinat doktrinális bizottsága pontosította, hogy ez a sensus fidei hitérzék olyan, mint az egész egyház képessége, amelynek köszönhetően az egyház a hitben felismeri az átörökített kinyilatkoztatást, a hit kérdéseiben megkülönböztetve az igazat a hamistól, és egyidejűleg mélyebben áthatja és teljesebben alkalmazza azt az életben. A hitérzék tehát nem alanyi jogon tartozik az egyes hívekhez, hanem Isten népe egészének tagjaiként. A hívők összessége, mely a Szentlélek kenetének birtokában van, a hitben nem tévedhet, és ezt a különleges tulajdonságát az egész nép természet fölötti hitérzéke révén nyilvánítja ki, amikor a püspöktől kezdve a legjelentéktelenebb világi hívőkig hit és erkölcs dolgában kifejezi egyetemes egyetértését.
La Chiesa dunque come comunione dei fedeli, che include ovviamente i pastori, non può errare nella fede.
Az egyház tehát, mint hívő közösség, ami természetesen magában foglalja a lelkipásztorokat is, nem tévedhet a hitben. Isten egész népének természetfeletti hitérzéke mutatkozik meg a hívők konszenzusában. Ebből az egységből, amit az egyházi tanítóhivatal őriz, következik, hogy minden egyes megkeresztelt, tevékeny alanya az evangelizálásnak, arra hivatott, hogy következetes tanúságot tegyen Krisztusról, a prófétai ajándék szerint, amivel az Úr elárasztja egész egyházát. A Szentlélek, aki a feltámadt Jézustól jön, minden rendű és rangú hívőnek különleges kegyelmeket is ad, melyekkel alkalmassá és készségessé teszi őket különféle tevékenységek vagy hivatalok vállalására, az egyház megújhodása és továbbépítése érdekében. A karizmatikus életerő egyik ragyogó megnyilvánulása a megszentelt élet, mely a kegyelem működésének köszönhetően folytonosan csírázik és virágzik. Az egyházi társulati formák is fényes példáját adják a lelki gyümölcsök bőségének és változatosságának, melyek Isten népe épülését szolgálják. Leó pápa így buzdított katekézise végén: ébresszük föl magunkban a tudatot és a hálát, amiért megkaptuk az ajándékot, hogy Isten népéhez tartozunk, és a vele járó felelősséget is.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Leó pápa, az amazóniai egyház legyen a sokszínűségben való egységjele. 14. Leó pápa március 17-én kedden videó üzenetet küldött az amazóniai egyházi konferencia 6. közgyűlésének, amelyre a kolumbiai Bogotában kerül sor.
Están viviendo un tiempo privilegiado de escucha al Espíritu Santo para discernir el camino de las comunidades enraizadas en esta región.
Megköszönte a püspököknek, a papoknak, a szerzeteseknek és a világi hívőknek, hogy részt vesznek ezen a megbeszélésen, amit kiváltságos időszaknak nevezett, amikor a Szentlélekre hallgatnak, hogy megkülönböztessék a régióban gyökerező közösségek útját. Emlékeztetve az amazóniai emberek anyagi és lelki küzdelmeire, a pápa kifejezte közelségét mindazokhoz, akiket az egyház kísér. Bátorította az egyházi gyűlést küldetésében, hogy szinodális lelkipásztori távlatokat fogalmazzon meg, amelyek a helyi egyházakat előre vezetik. Leó pápa a Chihuahuacó fa képét használta fel, amely nagyon lassan, de nagyon magasra is megnő, több mint 1000 évig is élhet, és ökoszisztémát teremt az állatvilág számára. Ez segíthet megértenünk, hogy mi szeretne lenni az egyház. Az egység jele a sokszínűségben, és biztonságos menedék, amely életet szül és védelmezi azt. A pápa arra kérte az amazonasi egyházat, hogy hite továbbra is Krisztusban és az ő szeretetében gyökerezzen, amelyről a hívek elmélkedjenek gyakran az imában. A jelenlegi helyzet megfelelő választ igényel az Amazonasban továbbra is fennálló számos társadalmi, környezeti, kulturális és egyházi kihívásra, amelyeket a visszaélések és a kizsákmányolás fenyeget, mondta a videó üzenetében 14. Leó.
Cada uno según su misión, proclamar el kerigma y la vida nueva en Cristo, acompañar a los que sufren, custodiar la creación y el respeto a la vida en todas sus formas, especialmente a la vida humana.
A kihívások közepette az egyháznak hirdetnie kell a kerügmát és az új életet Krisztusban, miközben elkíséri a szenvedőket, és igyekszik védelmezni a teremtett világot, és tiszteletben tartani az életet minden formájában, kiváltképpen az emberi életet. Leó pápa hangsúlyozta az evangélium inkulturációjának fontosságát a helyi kultúrákban, hogy Krisztus misztériuma teljesebben megnyilvánulhasson és ünnepelhessük azt. Az inkulturáció nehéz, de szükséges út, hangsúlyozta Leó pápa. Bátran el kell fogadnunk a lélek újdonságát, aki mindig képes valami újat teremteni, Jézus Krisztus kimeríthetetlen kincséből, tette hozzá, idézve Ferenc pápa Querida Amazonia kezdetű enciklikáját. Végül 14. Leó pápa arra buzdította az Amazonas vidék katolikusait, hogy erősítsék meg identitásukat, mint Krisztus missziós tanítványai. Továbbra is vessetek abba a barázdába, amelyet oly sok férfi és nő vére öntözött, akik előttetek jártak, és akik Krisztus szenvedésével egyesülve egy óriás fa gyökerévé váltak az Amazonas vidéken.
Ideológia mentesen, túlfűtöttség nélkül. Molnár Antal történész római könyvbemutatója a moldvai magyarság koraikori történet értelmezéséről. A Római Magyar Akadémia székházában március 17-én keddestre tartották, teltházas érdeklődés mellett Molnár Antal történész professzor, az ELTE Humán Tudományok Kutatóközpontja Történeti Intézetének igazgatója, a Történettudományok Pápai Bizottságának tagja, angol nyelvű könyvének a bemutatóját, amelynek címe Katolikus Felekezet Szerveződés a koraikori Moldvában, az 1642-es Kutnári Zsinat és Bartolomeo Bassetti olasz minorita szerzetes Speculum Ordinis műve. A házigazda Berényi László, a Római Magyar Akadémia megbízott igazgatója megnyitója után Marek Inglót, jezsuita történész, a Történettudományok Pápai Bizottságának elnöke szívbéli jó barátjaként köszöntötte Molnár Antal professzort, akivel immár több évtizedes munka kapcsolat köti össze, és így örömmel jelentette meg a Történettudományok Pápai Bizottsága kiadvány sorozatában a Vatikáni Könyvkiadó gondozásában megjelent 580 oldalas tanulmány és forrás gyűjteményt, amelyhez Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti érsek írt előszót. Kvek Péter szentszéki magyar nagykövet köszöntő beszédében a kiadvány témáját egy egyházi aktualitással kapcsolta össze. Szentszéki magyar nagykövetként büszkeséggel tölt el, hogy Szent Ferenc jubileumi évében egy magyar ferences témájú könyvet mutathatunk be a közösségnek. A moldvai magyarság és a ferences szeretetesek kapcsolata több évszázados múltra tekint vissza. Előbbiek a határon túli katolikus magyarság legkeletibb bástyája. A ferences misszionáriusok pedig mindig is meghatározó szerepet játszottak a magyar közösség vallási és kulturális identitásának megőrzésében. Máig sokan beszélik archaikus nyelvüket, őrzik hagyományaikat. Ezt helyezi történeti kontextusba Molnár Antal kötete. Különleges érzés a kézzel írt levéltári források megfakult lapjain magyar vonatkozásokat felfedezni. Még inkább különleges, amikor a kutató egy olyan forrás foghat kézbe, amelyet évszázadok óta senki nem tanulmányozott. Vagy átlapozta ugyan, de nem ismerte fel jelentőségét. A könyv alapjául is egy ilyen sokáig lappangó kézirat szolgál, az 1642-es Kutnár zsinat aktái. Összeállítói egy itáliai minorita misszionárius és egy magyar pap voltak. Ezt rengeteg hazai és vatikáni levéltári forrás egészíti ki. A súlyra is tekintélyes kötette át elfogulatlanul, a rendelkezésre álló források nyomán hitelesen tárja fel a múltat. A magyar múlt egy darabját. Kiválóan rálátni belőle a moldvai magyar közösség vallási életének sokszínűségére. De nem csak erre, hanem a magyarországi katolikus egyházhoz való kötődésükre és a vallási kisebbség magyar eredetére is. S mindezt most először egy magyar szerző munkája nyomán, aki a nemzetközi szakmai közösségnek szánta írását. Hálásak vagyunk a Pápai Magyar Történettudományi Bizottságnak, amely a fontos téma kiadását felkarolta és a kötetet sorozatában megjelentette. Szólt Kvek Péter szentszéki magyar nagykövet. A köszöntő beszédéket öt vendégprofesszor felszólalása követte, akik nemzetisége, három olasz, két román, közülük egyik Bécsben dolgozik. Önmagában üzenet, amely jól érzékelteti Molnár Antal szándékát, hogy a történelmi események kutatása több oldalról, eltérő kiinduló pontokból megközelítve, és minden kutató részéről ideológia és érzelem mentesen jelentősen hozzájárulhat egy tárgyilagos és közös olvasható értelmezés lehetőségéhez. Az előadók Alessandro Boccolini, a Viterbói Tusa Egyetemről, Krisztina Kodácsia, a Bukaresti Román Akadémia Dél-Kelet-Európai Kutatóintézetének tanára, aki francia nyelven tartott előadást, Andrea Carteni, a Római La Sapienza Egyetem történész tanára, Maria Teresa Fattori, a Teramói Tudomány Egyetem oktatója. Végül online összeköttetés révén a nagy kivetítőn Ovidio Olár professzor is felszólalt, aki az Osztrák Tudományos Akadémia, Habsburg Monarchia és a Balkán Térség Kutatóintézetének a munkatársa. Molnár Antal új kötete elkerüli a történetírás évszázados nemzetpolitikai indítatású és erős érzelmi töltési módszerét, ehelyett megpróbálja a mind alaposabban feltárt források talaján állva a moldvai katolikus egyház történetét abban a kora újkori kontextusban értelmezni, amelyben létrejött, együtt olvasva ugyanazt a történést, a minorita atyák missziós szolgálata, a római propaganda féle irányelvei, a helyi ortodox román lakosság, a távoli Habsburg birodalmi szempontok és a Moldvát vazallussá tevő ottomán érdekek együttes figyelembevételével.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Kassa Boglárka hitoktató, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium diákjaival Jézus életszakaszairól beszélget.
Dicsértessékre Jézus Krisztus!
Mindenki, amen!
Én Kassa Boglárka vagyok, az Erdélyi Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium hittantanára, és szeretném bemutatni a mai beszélgető partnereimet, akik most is a 10. B osztály lelkes leányzói, név szerint pedig
Kása Lili,
Zelei Dóri,
Helli Kiara,
Farkas Lili.
A mai adásban egy olyan témával készültünk, ami szinte minden korosztályt érint, egészen a születésünktől kezdve az idősebb korig. Jézus életén keresztül fogjuk most átvizsgálni a különböző életszakaszokat, hogy ő miket élt át gyerekkorában, fiatalkorában, kamaszként, csecsemőként, milyen életesemények, milyen történetek voltak az ő életében, és ehhez kapcsolódva egy kicsit beszélünk mi is a saját életünkről, de 21. században megélt életünkről. Ugye rengeteg változáson ment keresztül a világ azóta, ez nyilvánvaló dolgokban megmutatkozik, de hogy mégis majd megpróbálunk keresni néhány kapcsolódási pontot, hogy hogyan tudunk kapcsolódni Jézus életéhez. Először is kezdünk egy olyan kérdéssel, hogy próbáljuk már meg felsorolni, hogy milyen életszakaszok vannak az ember életében. Mivel kezdődik az emberi élet?
Csecsemő.
Csecsemő, de még előtte van egy nagyon-nagyon fontos momentum. A születés, és még előtte ugye az élet a fogantatással kezdődik, egészen onnantól kezdve beszélünk emberi életről, hogy fogantatás, és hát utána jön a csecsemőkor a születés, és hogyha tovább megyünk?
Gyerek.
Igen.
Tinédzser.
Felnőtt.
És az öregkor.
És az öregkor, hát azt se hagyjuk azért ti. Kezdjük egy olyan, hogy amikor megszületik az ember, akkor ugye beleszületik egy családba. Mit jelent számotokra a család?
Hát szerintem egy család nem feltétlenül csak vér által jött létre, tehát nem feltétlen kell ahhoz vérrokonnak, vagy genetikailag rokonnak lenni, hogy valaki a család része legyen. Mert például nekem akár egy legjobb barátnőm is, például itt mellettem Dóri, vagy egy másik osztályból egy másik barátnőm is, elég erősen a családnak számít számomra, és vér által egyáltalán nem vagyunk rokonok, tehát a családunk még csak nem is keresztezte egymás soha. És szerintem ez egy olyan kötődés, vagy egy bizalomi szint, amit egy húzamosabb idő után ér el egy ember, vagy két embernek a kapcsolata.
Egy családban ugye alapvető dolog, hogy bizalommal fordulunk a másik felé. Dóri, számodra mit jelent a család?
Hát én egyetértek teljesen Lilivel, én még az őszintességet, meg az egymás mellett való kitartást mondanám annak. Nekem van egy csapatom, akivel 11 egy éve vagyunk egy csapat, és nekem ők a második családom. Meg ugye Liliék a harmadik családom, és ugye a vér szerinti családom, a rendes családom, de hogy tényleg ők annyira mellettem vannak, meg kitartanak mellettem, bármit csinálok, meg húznak előre, hogy én azt mondanám, hogy nekem ők is a családom.
Kiara, neked mit jelent a család?
Nekem is van egy barátnőm, akivel már több tíz éve ismerjük egymást, és ő is úgymond a családhoz tartozik már, és az ő családja is olyan, mint hogyha már a második családom lenne, és nála is ugyanígy fordítva.
Lili, neked mit jelent a család?
Először is örülök a baráti kapcsolataitoknak. Másodszorra egyetértek a drága Lili gondolataival, hogy nem csak a vér szerinti család lehet család, de mondjuk szerintem, vagy nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, a vér szerinti család tud csak úgy megadni azt a támogatást, amiben jó, most a barátiok is megadhatják ugyanazt a támogatást, de a kettő az nem ugyanaz.
A családi erősebb is szerintem, lehet, hogy fontosabb is.
Szerintem nem. Mármint, hogy szerintem mind a kettő máshogy támogat téged.
De akkor meg azt úgy nézed, hogy akkor több embertől függsz.
Nem.
Több embertől várod azt, hogy
nem, nem. A család családod is, a vér szerinti családod is teljesen másképp támogat téged, míg a baráti családod is teljesen másképp támogat téged.
Hát máshogy támogat.
Igen, és ez mind a kettő ugyanolyan fontos.
Igen, ugye itt az elején nem fogalmaztuk meg a család, mint fogalom, hogy mit is jelent a család, hogy itt most kifejezetten miről beszélünk, mint családról, hogy anya, apa, gyerekek, vagy pedig a bizalmi, a lelki kapcsolatokon múló családon, és nagyon örülök, Lili, hogy felhoztad, hogy más a két típusú, más a két család fogalom. Más ugye az a család, amiben beleszületünk, és más az, amit utána később kialakítunk magunk köré, azok az emberek. Mert ugye a család, amiben beleszületünk, azt nem mi választottuk, hanem oda beleszülettünk, és vannak ugye olyan emberek, akiket szintén a családunknak érzünk, de azt mi választottuk. Vagy nekünk alakult ki úgy az életünkben, hogy tudunk egy csapatra úgy tekinteni, mint egy családra. Nekem is van egy közösségem, akitre úgy tekintek, mintha a saját családom lenne. Tehát úgy megyek oda, mintha hazamennék hozzájuk. És ugye ez is egy ilyen másfajta érzés, mint amikor haza-haza megyek a testvéremhez, a szüleimhez, testvéreimhez. Tehát, hogy más a kettő. De mégis azt hiszem, hogy helyesen mondtátok, hogy mind a kettőt mondhatjuk családnak. Ugye más-más értelemben. Jézusnak milyen volt a családja? Milyen volt így a szűk családi körek? Itt tartoztak oda?
József, Mária.
József és Mária. Nagyon ügyesen mondtátok. Kie volt Mária, és kie volt József Jézusnak?
Az édesanyja volt Mária.
Az édesanyja volt Mária.
És az édesapja volt József.
Igen, ugye nevelő apának szoktuk Józsefet mondani. Ugye ő a fogantatásban nem játszott közvetlen szerepet.
Nekem most így lehet egy kérdésem?
Igen.
Az hogy történt?
Hát ugye az angyali üdvözletet szoktuk ilyenkor felhozni, meg arról szoktunk beszélni, hogy van is egy ilyen részlet, hogy megjelent Gábriel arkangyal Máriának, és mondta Máriának, hogy üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. És ugye meghívta őt arra, hogy Isten fiának legyen az édesanyja, hogy mint Istent, mint embert Jézusban, Jézus személyében világra hozza. Ugye ezt hívjuk ilyen szeplőtelen fogantatásnak, hogy nem testi kapcsolat útján történt meg ez a foganás. Tehát így. És azért mondjuk ugye, hogy József meg a nevelő apja volt Jézusnak, mert ő ebben nem játszott közvetlen szerepet. Hogy fogadhatta Mária ezt a dolgot fiatal lányként?
Amúgy látsz, hogy neki is egy spontán ötlet volt, hogy jó, miért ne?
Amúgy... Ez egy mély érzés volt benne, hogy neki erre igent kell mondania.
Igen?
Igen. Ahogy imádkozzuk az üdvözlégy Máriát, kegyelem, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, és ugye Mária igenje, hogy ő igent mondott erre a dologra, ezáltal igent mondott ugye arra is, hogy nem egy szokványos családja lesz, ugye fiatal nőként. Milyen volt József ebben a családban? Hogy fogadhatta ő azt, hogy ott van a jegyese, akivel a házasságra készülnek, és hoppá, kismama lett. Hogy fogadhatta ezt?
Hát József biztos váratlanul érte.
Igen.
Megcsalás esetleg.
Az is eszébe juthatott.
Fején.
Hit Máriának? Végül is.
Igen.
Igen, megbízott benne. De gondoljátok bele, hogy ez mind a kettős számára milyen nagy lelki vívódás lehetett. Hogy egy ilyen angyali dolog történt, és mégis megbíztak egymásban. Szerintetek Jézusnak így a gyerekkorába ismerünk ilyen történeteket, hogy ott hagyta őt az anyukája a templomba, elhagyták őt út közben, de mégis ugyanakkor biztos voltak olyan történések, amikor milyen gyerek lehetett Jézus szerintetek?
Hát rossz, vagy jó.
Lehetett eleven kisfiú, ugye, amikor egészen kicsi csecsemő volt. Milyen tulajdonságai lehettek neki gyerekként? Szerintetek akkor is tett már csodákat?
Szerintem gyerekként nem. Még szerintem nem.
Akkor
csak
nem.
Később.
Hát vagy csak olyan kis dolgok, amiket vagy nem vettek észre, vagy nem tulajdonítottak neki olyan nagyobb figyelmet.
Ugye később alakult ki az, hogy ugye az embernek is, ahogy a tudata egyre inkább érik, ugye benne is ez a messiás tudat, ez folyamatosan alakult ki. Nektek van-e olyan gyerekkori emléketek egészen kicsi korotokból, mondjuk így 8-9 éves korotokig, amire így nagyon szívesen emlékeztet egy-egy emlék.
Én azért szeretek erre visszaemlékezni, mert hát végül is valamilyen szinten rá lehet vetíteni a mostani életemre. Fogalmazunk úgy, hogy szélviharos kisgyerek voltam, és szerettem borogatni a dolgokat. Na most kétszer is volt olyan helyzet, hogy csoda, hogy sérülés nélkül és komoly baj nélkül megúsztam, mert egyszer magamra rántottam egy hintaágyat, majd egyszer a valamilyen honnál fogva hintázni szerettem volna, tehát felkapaszkodtam a szekrény ajtajára, mert ez egy jó dolognak tűnt, csak hát ugye a szekrényen volt egy tévé is, aztán egy ilyen 20-30 centi múltján majdnem rám esett minden, de végül ennyivel mentem kenyeikhoz, hogy anya, betört a tévé homloka, és itt is megúsztam mindig minden nagyobb problémát, vagy teljes mértékben sérülés nélkül, vagy csak apróbb dolgokkal. A mostani életre kivetítve, ezért szeretek visszaemlékezni erre, mert most is nagyon sokszor van, hogy igen, csak szépen fogom az a nagy bajba tudnék lenni, de valahogy mindig megúszom.
Képzeljétek el, én már mikor gyerek voltam, nagyjából 5-6 éves, akkor az volt a hobbim, hogy összefirkáltam a falat, és rákentem a bátyámra. És mindig, tehát oda leírtam a falra, hogy Bogi, és azt mondtam, hogy Peti volt. Nem én voltam. Az unokatestvéremre mindig rákentem, és ebből mindig hatalmas viták voltak, főleg ugye nyilván kettőnk között, mert ő azért jó pár évvel idősebb tőlem, és hát szeretett jól kitolni velem utána, hogy szépen fogalmazzak. De hát ugye ezek a gyerekkorunknak az eseményei, ezek ilyen konfliktusok, meg olyan történések, fogócska baleset, tévébetörés, stb., amit így ezek tesznek bennünk egy gyerekké konkrétan. Na, akkor át is térhetünk a kamaszkorra. Jézus is volt kamasz, és akkor mi is, én is voltam kamasz, ti most éppen ebben a korban vagytok, és hát ugye neki is voltak konfliktusai a szüleivel. Például, amikor 12 évesen ugye úgy döntött, amikor a család Jeruzsálembe zarándokolt, hogy ő leválik a családtól, és nem velük folytatja az utat, és hát ugye az anyja hosszasan kereste őt, Mária, nagyon sok időn keresztül, nagyon féltek, hogy elvesztették Jézust, és hát amikor az anyukája megtalált őt, akkor visszavágott neki, hogy minek kerestek, hát nem tudtátok, hogy atyám dolgaiban kell lennem? Tehát a templomban volt. Tehát neki is voltak ilyen konfliktusai a szüleivel, és szerintetek kamaszokként hogyan tudunk túljutni az ilyen konfliktusokon a szüleinkkel?
Hát, hogyha megbeszéljük velük, leülünk közösen, és elkezdjük megbeszélni, hogy kinek mivel volt gondja, aztán kibékülünk.
De ugye az nagyon jó, hogyha ezt így le tudunk ülni közösen, és meg tudjuk beszélni. Van-e esetleg ezzel kapcsolatban pozitív tapasztalatotok, vagy bármi, ami eszetekbe jut róla? Dóri?
Én anyáikkal mindig előre megbeszélem, hogy mit tervezek, meg mit szeretnék úgy csinálni, és akkor így ők is tudnak kalkulálni, meg én is tudok, de nyilván, hogyha azt mondják, hogy ez most nem, mert mondjuk családi program, akkor mondom, jól van, de akkor legközelebb ez. És nagyon sok olyan van, főleg apával, hogy ő elfelejti, hogy meg van beszélve valami, de én felírom a naptáramba, és így kicsit veszekszik velem, de megmutatom neki, és végül is mondja, hogy jó minden, meg rendben, oké, csak ilyen kis civakodások szoktak lenni, de megbeszéljük az egészet.
Igen, ugye fontos, hogy kompromisszumot hogy tudjunk velük kötni, hogy mi is képesek legyünk arra, hogy esetleg bocsánatot kérjünk, hogy megbeszéljük a dolgokat, mert ugye ők is pozitívan álljanak ehhez a dologhoz. Aztán néha meg ugye, mint minden kamasznak kell az, hogy egy kicsit le legyen tolva, hogy egy kicsit fejbe legyen kólintva, hogy utána visszatérhessen az útra, amin elindult. Lili, van esetleg valami, amit hozzáfűzel?
Úgy fogalmaznám, hogy nem vagyok egy könnyű kamasz, és például nálam a leüljük és megbeszéljük, az működött, csak ugye nekem van egy nővérem és egy húgom is, aztán valahogy minden felelősség mindig rám hárul, és nyilván megbeszéltük, viszont nem minden, és nem mindig úgy alakul, olyannak alakulnia kéne, és hát én is szoktam néha majdnem mindig hisztis lenni, és ilyen helyzetekben szerintem egy szülő, amit a legjobbat tud tenni, az az, hogy ráhagyja a gyerekre, mert 10 perc múlva úgyse fogja már tudni, hogy mégis min hisztizetbe, de akkor leállni vele veszekedni teljesen fölösleges, mert úgyis addig fog harcolni, amíg neki nem lesz igaza, vagy amíg kiabálás nem lesz belőle. Nyilván itt van kivétel, én saját tapasztalatból beszélek, úgyhogy ilyen helyzetekben szerintem a legjobb az, hogyha ráhagyjuk, hogy oké, úgy van, szia. Nyilván nem feltétlenül ezt egy olyan bulira gondolok, vagy bármi ilyesmire, ami nyilván nem lehet úgy csak ráhagyni, hanem az ilyen kisebb jó van tini dolgok.
Igen, sokszor jó megvárni, hogy egy kicsit lecsendesedjen a vihar, hogy utána normálisan le lehessen ülni, és meg lehessen beszélni, kiabálás, meg civakodás nélkül.
Hogy néha, ha olyan hangulatomban vagyok, akkor látják rajta anyáik, hogy most akkor inkább nem szólunk hozzá. És ez általában reggel szokott előfordulni, mikor felkelek.
Én nem vagyok kamasz, de ilyen nálam is sokszor előfordul, hogy látják rajtam így, akikkel így együtt élek, hogy na most békén kell hagyni, mert inkább jobb, hogyha egyedül van az ember, és igen, magába rendezi, meg felébred, ugye reggel ugye nagyon sokan nem vagyunk könnyű esetek szerintem, de jó, hogyha meg tudjuk, hogy ezt látjuk a másikon, hogy most egy kis időre van szüksége.
Lili? Hát nekem itt a kijelő helyzete, hogy ránéznek és tudják, hogy most nem. Ez pont fordítva szokott lenni, hogyha én valamit szeretnék, vagy valahol szeretnék menni, és kimegyek megkérdezni a szülőket, hogy mehetek-e, és kilépek, és abból a fiúk ránézek anyáékra, és így szépen visszaszublimálok a szobába, mert tudom, hogy most megkérdezem, úgy se engedik meg. Úgyhogy inkább várok vele egy órát, és megkérdezem utána, amikor már látom rajtuk, hogy na most megengedik.
Ezt én is így szoktam. Nálunk is előfordul néha.
Ti is látjátok azért a szülőkön, hogy igen, akkor vannak olyan helyzetben. Ugye Jézus fiatal koráról így lépjünk túl a kamaszkoron, ugye nem sok mindent tudunk, azért miért is így feltenném nektek egy kérdést, hogy van esetleg olyan dolog, amire így kíváncsiak lennétek így a kamaszkorától a fiatal koráig lezajló években, amit így megkérdeznétek tőle egy-egy kérdés, ha eszetekbe jut. Lilin, látom, hogy mondani szeretne valamit.
Hogy ő is esetleg a szülei veszekedés során nem enyhítette volna a dolgait, hanem még rápakolt egy lapáttal, hogy én igenis megmondom a véleményemet, és igenis az enyém lesz az utolsó szó, és hogy csinálta ilyet.
A baráti köre. A baráti. Esetleg.
Igen, hogy milyen baráti köre igen, volt. Kik tartoztak az ő baráti körébe. És hát ugye rögtön át is ugrunk a felnőtt korára, mert hát Jézus öregségéről nem tudunk beszélni, mivel 33 éves volt, amikor meghalt, úgyhogy ő nem igazán tapasztalta meg így a magát az öregedést. De ugye Jézus halála egy nagyon megrendítő dolog, ha így ma is visszarondolunk rá akkor is. És egy kérdésről beszélnénk még, hogy szerintetek így a halálához köthetően mi volt a legnehezebb dolog számára ebben az években? Mi lehetett neki a legnehezebb, Lili?
Igen, nyilván ezt nem tudhatjuk, de hogyha esetleg benne volt ez a tudat, hogy neki még lenne mit elvégeztetni, vagy lenne mit még az emberek tudtára adni, és azt nem tudja beteljesíteni.
Hogy nem tudott mindent elmondani, igen, az élete során.
Hát esetleg az a tudat, hogy azt kell hagyni a szüleit, meg mindenkiét, és hogy ezt nekik végig kell nézni, hogy ő szenved.
Dóri, szerintem azért nem volt ilyen, mert ugye úgymond őt az Úr küldte, és ezáltal ugye, és hogy ő befejezte úgymond a feladatát, és majd egyszer újra lejöjj a mennyből, folytatja úgymond, amit abba hagyott, de hogy szerintem úgy nem volt benne ilyen.
Van-e még esetleg olyan gondolat, ami bennetek maradt, vagy így megosztanátok a hallgatókkal? Ha nincs, akkor köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm a közös beszélgetést, és találkozunk a következő adásban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Kassza Boglárka hitoktató, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Jules Verne a Dunai hajós című regényének második részét, majd Kapcsolj rá címmel zenei műsorunk szól. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től Szószóló című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban megismerhetik Böszörményi Gergely, zenész kiadó szervezőt, aki családjáról, gyerekkoráról, egyetemi éveiről és a rendszerváltás időszakáról mesél a beszélgetés sorozat első részében. 3:05-kor kezdődik a Múltunk pillérei című történelmi műsorunk, melyben Rangóni Gábor egri püspökről beszélgetünk Budapéter atya teológiai tanárral, a rádió elnökével. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berecz Renáta, Bilincsük Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Nátrán István, Papildikó, Sinkovics Andra, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Az igazgató főszerkesztő Bercsesi András, valamint a rádió elnök Budapéter atya nevében is minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Jézus egyszer útközben látott egy vakon született embert. Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? Olvasom a János evangéliumban. A te gyermekeid voltak éppen nem a te gyermekeid. Általad jöttek a világra, de nem tőled. És bár nálad vannak, nem tartoznak hozzád. Adhatsz nekik szeretetet, de nem adhatod át a gondolataidat, mert nekik saját gondolataik vannak. Adhatsz otthon testüknek, de nem a lelküknek, mert az már a jövő hazában lakik, amit te nem tudsz meglátogatni még álmaidban sem. Azt megkísérelheted, hogy hozzájuk hasonló légy, de azt ne kívánd, hogy őket magadhoz hasonlóvá tedd. Az élet ugyanis nem megy visszafelé, és nem időzik a tegnapnál. Te vagy az íj, amelyből gyermekeid, mint élő nyilak, röppennek előre. Ha segíteni akarsz másnak a hitben, ne magyarázz túl sokat neki, hanem inkább szeresd, és imádkozzál érte. Ne akard mindenáron meggyőzni, hanem légy Isten igényének közvetítője, tégy tanúságot. Eredj, fülödj meg a Silói tavában. Vaknak születtél, s immár látni fogsz. S ne félj, hogy ő, ki látóvá akar, nem ad elég erőt ahhoz, hogy elbírd a rádomló erős aranynapot. Piros örök tüzét a szeretetnek, s a hold halványezüst hideg világát. Eredj és mosd meg, és ne félj. Ne félj, mert mindent bírni fogsz. A fény elönti pislogó szemed, remegve, váron, nyújtózkodva ébredsz a hosszú dermet mély sötét után, s kitárod lelked már felé, üres kopáron, sóvárogva sírón, s kiálts, Uram, minden nap töltsd te be. te meghívtál, amikor kicsi voltam, amikor a te nevedre megkereszteltek. Hívj újra, hogy ezt ne felejtsem el. Hívd meg szegénységemből a te gazdagságodba, gyengeségemből a te igazságodba. Te a sötétségből is fényt teremtesz. Szólj hozzám. Legyen világosság, hogy nálad maradhassak.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra, hogy juthass.